A tankönyv 8. fejezete és a 9. előadás tartalmazza a kötelezettségekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ebben a hangjegyzetben csak néhány fontosabb tényezőre hívnám fel a figyelmüket. A kötelezettségek fogalmát és besorolását mindenképpen célszerű megtanulni, hiszen ez lényeges kérdés számviteli szempontból és majd a vizsgán is. A kötelezettségek közül kiemelkedik azonban egy, amely mindenképpen magyarázatra szorul, ez pedig a váltó kötelezettség. Mielőtt a váltó kötelezettség nyilvántartását megbeszélnénk, emlékezzenek vissza, hogy létezett váltó követelés is, tehát amikor egy olyan váltó volt nálunk, ami követelést testesített meg. Abban az esetben, a váltó követelésnél, a váltó bekerülési értéke kizárólag csak a követelés értéke volt, és abban az esetben, hogyha ez egy éven túlnyúlt, vagyis fordulónapon túlnyúlt, akkor időbeli elhatárolásba kellett helyezni az adott időszakra eső kamatot, ami egy bevételt jelentett aktív időbeli elhatárolás volt. A kamatot csak akkor szabad lekönyvelni váltókövetelés esetén, amikor azt ténylegesen megkapjuk. Az óvatosság elve alapján a váltó tartozásnál más a helyzet. Ugye arról beszéltünk, hogy a váltó névértéke tartalmazza a követelés vagy kötelezettség összegét plusz a kamatot. A váltó követelés esetén csak a követelést mutatjuk ki a mérlegben, viszont váltó tartozás esetén az óvatosság elve értelmében a névérték lesz a bekerülési érték. Vagyis egy váltó kibocsátásakor, amikor a szállítónknak pénz helyett váltót fogunk adni, csökken a szállítók, nő a váltó tartozásunk, le kell könyvelnünk ennek a kamatát is, nőni fognak a pénzügyi ráfordítások, és természetesen nő a váltó tartozásunk. Ebben az esetben, ha lekönyveljük a teljes váltó tartozást, de közben fordulónap van, tehát a fordulónap után jár csak le a váltónk, akkor ez azt jelenti, hogy a váltó tartozásunk kamatát, ami egy ráfordítás volt, csökkentenünk kell a következő időszakra eső kamattal. Ha egy ráfordítást csökkentünk, akkor ez azt jelenti, hogy eredmény növelő lesz, tehát aktív időbeli elhatárolás. Még egy fontos része van a tananyagnak, ez pedig nem más, mint a jövedelem elszámolás. A jövedelem elszámolás mindenkit érintő folyamat. A folyamat időbeli elrendezését a tankönyv 139. oldalán megtalálják. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a hónap utolsó napján a vállalkozásoknak fel kell adniuk a bért. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a vállalkozás utolsó napján meg kell állapítani, hogy mennyi lesz a bére a dolgozóknak, és ezt le kell könyvelni bérköltségként, tehát tartozik a bérköltség, és követel a dolgozókkal szembeni kötelezettség. Mindannyian tudjuk, hogy a bérek után járulékokat kell fizetni. A járulékok esetében nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy 2019-ben június 30-áig milyen járulékok vannak. Egyrészt van egy szociális hozzájárulási adó, ami jelenleg 17,5%, van egy szakképzési hozzájárulás, ami 1,5%, és van rehabilitációs hozzájárulás, ami a korlátozottan munkaképes dolgozók foglalkoztatása, illetve nem foglalkoztatása után fizetendő. Ennek a mértéke nem állapítható meg így, más módon számolják ki. Ezek a járulékok, tehát a bérjárulékok az 56-os számlacsoportban vannak, szintén költséget jelentenek, és úgy könyveljük le őket, hogy nőnek az 56-os számlacsoport megfelelő számlái, és ugyanakkor növekszik a 463-as költségvetési befizetési kötelezettség is. Amikor ezt lekönyveltük, akkor látjuk, hogy milyen kötelezettségei, illetve milyen költségei vannak a vállalkozásnak a bérrel. Tudjuk azonban azt is, hogy nem kapjuk meg az egész bért, ami a bruttó bérünk, hanem a nettó bért kapjuk meg. A legegyszerűbb esetben a következőről beszélhetünk 2020. június 30-áig. A bérből mindenképpen levonják a 15%-os személyi jövedelemadó előleget, a 10%-os nyugdíjjárulékot, és az egészségbiztosítás és munkaerőpiaci járulékot, amelynek mértéke 8,5%. Természetesen egyéb levonások is lehetnek a bérből, de ezekre most nem térünk ki. A nyolcas fejezet meg nem oldott feladataival kapcsolatban néhány dologra hívnám föl a figyelmüket. Részben az ötös feladatban van váltó kibocsátás könyvelése, amit a tankönyv és az előadás anyag alapján természetesen meg lehet oldani. És még egy nagyon fontos dolog lenne, amire fölhívnám a figyelmet. A 8/4-es feladatban van egy kötvénykibocsátás, ami névérték fölött történik, tehát árfolyam nyerességet fog indukálni, ami azt jelenti, hogy lesz egy pénzügyi műveletek bevétele, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy ebben az esetben, miután a kamatfizetés évközben van, évvégén egész biztosan, hogy időbeli elhatárolással kell számolnunk december 31-ét illetően.